Tovább javult a fogyasztói hangulata az eurozónában. Az Eurostat februári adatai alapján az eurozóna fogyasztói hangulatindexe 1,7%-kal mínusz 19 pontra növekedett, amely, habár mindig jócskán negatív, azért már messze van a mélyponttól. Az Európai Unióban hasonló volt a növekedés, itt az érték 1,5%-ponttal javult, mínusz 20,6-re. Az ING Bank vezető elemzője szerint a trendszerű javulása a következő hónapokban is fennmaradhat. Virovácz Péterrel Maurer Kristóf beszélgetett.
Hogyan alakult a fogyasztói hangulatindex februárban, most az Európai Uniót és az eurozónát tekintve?
Azt mondhatjuk, hogy kellemes meglepetést láttunk itt az elmúlt hónapokban a fogyasztói bizalom alakulásában, ugyanis most már zsinórban 5. hónapja javul a fogyasztókra vonatkozó bizalmi index, ami mindenképpen, én azt kell mondjam, hogy bizakodásra ad okot, úgyhogy láthatóak már kedvező folyamatok mind az euróvezetben, mind az eurozónában.
Mennyire tértek el az e-havi adatok a várakozásoktól?
Ugye itt már volt egy előzetes adatközlés, ami azt jelenti, hogy most már csak egy végleges adatot közölt az Eurostat, és ebben nem történt változás. Ebből a szempontból tehát azt mondhatjuk, hogy a várakozásnak megfelelő volt az adat. Ugyanakkor az mindenképpen elmondható, hogy összességben az elmúlt időszakban azért zömében pozitívabb meglepetéseket láttunk, nem csak a fogyasztói bizalmi index esetében, hogy összességében azt kell mondjam, hogy az európai gazdaság teljesítményét illetően. Nem véletlen tehát, hogy a fogyasztói bizalom az fokozatosan, tehát 5 hónapja javult. És mondom, ennek elsősorban az az oka, hogy az európai gazdaság is sokkal ellenállóbbnak tűnik a sokkoknak, és a várt összeomlás, a várt technikai recesszió is még bőven várat magára, sőt, nagyon úgy tűnik, hogy talán sikerül is elkerülni a komolyabb, mélyebb válságot, és ez persze javítja a fogyasztói hangulatot, javítja a fogyasztók bizalmát.
Hány százalékkal lépett előre februárban ez a hangulatindex?
Azt mondhatjuk, hogy azért még mindig bőven negatívban van ez a mutató, tehát ugye mínusz 19-es értéket vett fel a legutóbbi adatközlésben, és ugye mínusz 21 környékéről javult ez a mutató mínusz 19-re. Tehát kicsi a változás, még mindig összességében egyfajta pessimizmus uralkodik, és még messze nem beszélhetünk arról, hogy igenis rózsásak lennének a kilátások, de mindenképpen azt, hogy már elmozdult a mélypontról a fogyasztói bizalom, az előrevetíti azt, hogy azért a közeljövőben élénkülhet valamelyest akár a kiskereskedelmi forgalom, akár majd a szolgáltató szektor, tehát szépen lassan visszatérhet az élet itt a fogyasztói körforgásba, és mindenképpen támogathatja majd az európai gazdaságot. Én azt kell mondjam, hogy azért egy jó évnyi út szerintem vár ránk, mire itt a hosszú távú átlaghoz vissza tud térni a fogyasztói bizalom. Arról nem is beszélve, hogy azért itt arról mindenképpen meg kell emlékeznünk, hogy nyilván van egyfajta fordulat az inflációban. Az energiaválság réme most rövid távon már nem fenyeget, de azért itt ősszel-télen jöhetnek még problémák. Ez a fajta változás, pozitív változás a fogyasztói bizalomban, hát meglátjuk, hogy mennyire tud tartós maradni, egyelőre biztató a kép.
Ahogyan ön is említette, 2023 viszonylag meglepetésszerűen pozitív jelekkel indult. Ön hogyan látja, mik a legfőbb indokai ennek?
Lényegében 3 területről táplálkozik most az európai gazdaságnak az ereje. Az egyik az alapvetően egy olyan külső tényező, hogy mind az amerikai gazdaság, mind pedig a kínai gazdaság a vártnál ellenállóbb itt a külső sokkoknak, ami azt jelenti, hogy összességében a világkereskedelem is jobban teljesít. Az Európai Unió, illetve az euróövezet számára pedig ez kulcsfontosságú momentum, hiszen alapvetően azért itt mégis az export teljesítmény az, ami tudja húzni az európai gazdaságokat. Na ebben volt tehát egy pozitív fordulat. A másik fontos belső tényező az pedig az, hogy alapvetően a munkaerőpiac is sokkal ellenállóbb az euróövezetben, meg az egész Európai Unióban, mint azt várni lehetett. Vagyis kisebb mértékben emelkedik a munkanélküliség iráta, és a vállalatok is hamarabb hajlandóak béremeléseket végrehajtani. Pont ez is táplálja egyébként a pozitív változást a fogyasztói bizalmi indexben. És végül nem utolsó sorban itt van még egy teljesen kívülálló, nem gazdasági tényező, pedig maga az időjárás. Ugye kedvezőbb lett a téli időjárás, mint azt várni lehetett, ezáltal gyakorlatilag az energiaválság az olyan formában, mint amit vizionáltunk, hogy komolyabb összeomlás lesz, akár korlátozni kell a felhasználást, szóval ez elmaradt, és innentől kezdve megint csak egy pozitív lökést ad, nem csak hogy összességben a gazdaság teljesítményének, nem nyilvánvalóan a kilátásoknak is, és ezért látjuk azt, hogy a fogyasztói bizalom alakuláson belül a jövőbe vetett hit is jelentősebben javult az elmúlt időszak során.
Ha már itt a jövőbe vetett hittel zárta ezt a szekciót, a jövőt tekintve hol állunk, a következő hónapokban mire számíthatunk, milyen irányba mozdulhat a hangulat?
Hogyha arról beszélünk, hogy azért valamiféle inflációs fordulat körvonalazódik, akkor én azt gondolom, hogy itt a fogyasztói bizalom is inkább pozitív irányba változhat a következő hónapokban. Annál is inkább, mert például a legfrissebb felmérések azt mutatják, hogy a legtöbb szektorban, tehát annak fogyasztók számára kettő a fontos, a szolgáltató szektorban és a kiskereskedelemben a következő időszakban várt árak, azok inkább csökkennek. Ami azt jelenti, hogy ez már előrevetíti azt, hogy bizony az átárazás ezekben a szektorokban már mérsékeltebb lehet, tényleg előrevetíti az inflációs fordulatot, vagyis ez a fajta megélhetési válság, ami eddig nagyon komolyan fenyegetett Európában, ennek a rémképe múlik, és ez mindenképpen javíthatja a jövőben a fogyasztói bizalmat. Úgyhogy én azzal számolok, hogy a következő hónapokban is fennmaradhat ez a fajta trendszerű javulás, ami pedig végül támogathatja a belső kereslet felfutását, támogathatja az egész európai gazdaság kilábalását ebből a viszonylag nehéz, kényelmetlen helyzetből.
Az elmúlt percekben Virovácz Pétert hallották, az ING Bank vezető elemzőjét. Az Egyesült Arab Emirátusok legészakibb és legzöldebb emírsége és feltörekvő szerepet tölt be a turizmusban. Ras Al Khaimah azt is megmutatja, hogy milyen lehetett néhány évtizeddel ezelőtt Dubaj. Bár vannak a városközpontban magas épületek, de nincs annyi felhőkarcoló, nincs akkora forgalom. Sőt, itt található az Emirátusok egyik legváltozatosabb tája. A térség turisztikai stratégiája, hogy a legfenntarthatóbb emírségé váljon 2025-re. A délutáni Világjáró magazinból következik egy részlet. Szabó Virág, a Világjáró magazin alapító főszerkesztője, Almási Gyulát, alapkiadó igazgatóját kérdezte.
Adrenalin túra volt ez, rengeteg kalanda, vagy esetleg egy luxus hotel látogatás. Egyáltalán hol van Ras Al Khaimah?
Ez a Ras Al Khaimah, így mondják a helyiek, de ez is attól függ, hogy egy indiai, vagy egy angol, vagy egy kínai, vagy ki mondja. Egy nagyon szép hely a Perzsa-öbölben. Van ugye az Egyesült Arab Emirátusok, ami 7 emirátus foglal magába. Ebből ugye a főváros Abu Dhabi, a legismertebb kereskedelmi központ Dubáj, és ettől hát kettőre, mert köztem még van egy Sharjah, egy Ajman és kicsit arrébb egy Umm Quwain, utána van Ras Al Khaimah. Van még egy emirátus, akkor most nem mondjuk el, az Fujairah, az ott a hegyek másik oldalán van. És míg Dubájt már mindenki ismeri, addig Ras Al Khaimah-t kevesebben. Ez egy feltörekvő, a turizmus szempontjából feltörekvő emirátus, és ezt fedeztük fel, ezt látogattuk meg. És hát ahogy a felvezetőben kérdezted, hogy tengerparti nyaralás, vagy adrenalin túra, vagy egyáltalán mit lehet itt csinálni, akkor azt mondom, hogy egy nagyon komplex nyaralás. Egy olyan komplex nyaralás, ahol tényleg egy hét kikapcsolódás mellett az ember feltöltődhet programokkal.
Egy picit maradjunk még az elhelyezkedésénél és a földrajzi adottságainál ennek a térségnek. Tehát ha valaki Dubájban megy, már eleve milyen környezettel találkozik, ugye ez adja magát utána, hogy milyen kalandok várnak ránk.
Igen, hát itt az elsődleges az, hogy mikor utazzunk, mikor van jó idő, ugye azt lehet mondani, hogy itt az egész évben jó idő van, kérdés, hogy mennyire jó. Mindenki azt gondolja, hogy ez sivatag, és akkor itt száraz meleg van, nem, mert a tenger miatt sokkal párásabbnak érzed. Persze ez azért nem azt jelenti, hogy egész nap páros néznél, ahhoz azért nincs kedved így a napon mondjuk 2-kor, de reggel, délután, 5 után, hogy lemegy a nap, elképesztően kellemes idő van, tehát ilyen 30-32 fok van este, és nagyon jól lehet sétálgatni. Én nyáron nem javaslom senkinek egyébként az egész térséget, mégis egyébként az a vicc, hogy tele van minden szálloda Dubájban, Abu Dhabiban, szerintem Ras Al Khaimahban is sokan vannak, de hát nyáron azért van, hogy kiveri az 50 fokot a hőmérő, nem egyszer, tehát ott július-augusztus, még szeptember elej is nagyon meleg, októberben már érdemes menni, november az szerintem az egyik legjobb, és onnan az egész téli szezon ugye jó van, amikor 30-32 fok van, amikor csak 28, de az nagyon-nagyon kellemes tud lenni. Ugyanaz az időjárás, mint Dubájban, annyi a különbség, hogy itt a tengerpart mögött, ott van a Hajar-hegység és a Jebel Jais-hegy, hegyek, ezek ilyen kopármagas hegyek, és ez egy teljesen más tájat, más képet kölcsönöz az egész helynek. Dubájba elmegyünk, akkor ott nem látunk semmilyen hegységet, dombot, semmit. Max, hogyha kicsit elmegyünk Omán fele, Hatta fele, akkor a sivatagi tájat látjuk, és ott már vannak azért hegyek, de az el kell hagyni Dubájt. Itt viszont Ras Al Khaimah mögött gyakorlatilag vannak a hegyek, és hozzátartozik a látképhez. Ez fantasztikus. Már a látványa ezeknek a hegyeknek.
No, és akkor vágjunk bele.
Mit csináljunk,
igen, Ras Al Khaimahba.
Maga a település ugyanúgy a tengerparton van, és ez az állam. Tehát az első az, hogy ugyanúgy lehet a tengerparton pihenni, és ehhez most már nagyon jó infrastruktúra is rendelkezésre áll. Ez azt jelenti, hogy egymás mellett van egy csomó óriási nagy rizort, óriási nagy szálloda.
Úgy képzeljük el, mint Dubáj, tehát hogy ez is egy állandóan változó, fejlődő felhőkarcolókkal.
Nem. A város központja az egy lagúna, és a lagúna két oldalán vannak magasabb épületek, így fogalmazok. Tehát nincsenek olyan felhőkarcolók. Kicsit az volt az érzés, amikor megérkeztünk, hogy Dubáj 30 éve, sokkal autentikusabb, nincs annyi felhőkarcoló, nincs ez az őrült forgalom, tehát még egy sokkal idézőjelben élhetőbb város, viszont sokkal több a természeti látnivaló, és sokkal több ilyesmi dolgot lehet ott közvetlenül csinálni.
Szabó Virágot, a Világjáró magazin alapító főszerkesztőjét és Almási Gyulát, a lap kiadó igazgatóját hallották. A mai Világjáró magazin műsorunk tehát az Egyesült Arab Emirátusokba, azon belül pedig Ras Al Khaimahba utazik a 15 órai hírek után.